Isten igéjét a Korintus beliekhez írt levél első részéből, 1 Korintus levél 11. részéből, bocsánat, fogjuk olvasni, tehát 1 Korintus 11, a 17-től a 34. versekig. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem káratokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorában élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adjam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtörítik, és cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk neked azért, hogy úgy jöhetünk a te színed elé, ahogy vagyunk. Egy dolgot kérsz tőlünk, hogy őszinte szívvel tegyük azt, és töredelmes szívvel. Köszönjük neked, hogy adventkor azért várakozhatunk rád, mert te már a világ teremtése óta vársz ránk. A bűnvetés óta vágyod az embert, hogy visszatérhessen hozzád, és te magadhoz tudd az embert ölelni. Köszönjük neked, hogy megáltalkodottságunkban, büszkeségünkben te mégis lehajoltál hozzánk, mégis a szívünkbe helyezted a te igédet, és megtetted, hogy megérthessük, mit jelent a te kegyelmedből, a te kegyelmedben élni. Köszönjük neked irgalmadat, köszönjük neked jóságodat, köszönjük neked végtelen türelmedet. És köszönjük, hogy ma is itt vagy közöttünk, és szólsz hozzánk, megelevenedhet bennünk a te igéd közöttünk, szólhat az, és imádkozunk, hogy ne térjen vissza dolga végezetlenül, és a szívünkben valódi irántad való vágyakozást gerjesszen, és legyen bennünk a vágy, hogy várva várjuk a te eljöveteledet, ahogy már Dávid is annak idején vágyva vágyakozott rád. Így imádkoztunk ma az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Talán furcsa lehet a gyülekezet számára, hogy pont úrvacsora alkalmával éppen egy úrvacsora igét fogunk olvasni, mert hiszen mindig az úrvacsorán szoktuk olvasni az úrvacsora igét. De néhány héttel, vagy inkább talán hónappal ezelőtt amikor olvastuk az úrvacsora igét, akkor sok kérdés merült föl bennem, és az azóta is foglalkoztatott. Például az egyik ilyen kérdés az az volt, hogyha ma újra lehetne írni a Bibliát, természetesen nem lehet, nyilván ez egy olyan kérdés, amire nem a válasz azonnal, akkor az úrvacsorának a tanítását, az úrvacsoráról szóló magyarázatot, azt melyik levélbe, melyik újszövetségbe levélbe tennénk el? És én kicsit úgy éreztem, hogy talán nem is a korintusi levélbe való, hanem hiszen ez egy teológiai tanítás, az úrvacsoráról szóló tanítás, akkor hova helyeznénk el, melyik újszövetségi levélbe? Hát Rómaiba, ugye? Ugyan kézenfekvő lenne, hogy oda kerüljen. De Isten úgy döntött, hogy nem oda került. Érdekes, mert ugye az úrvacsoráról szóló tanítás nagyon megosztotta mindig is a keresztény világot. Vannak, akik üdvösségszerző sakramentumnak, szentségnek tartják. Van, aki úgy gondol az úrvacsorára, hogy amikor az úrvacsorát veszik, akkor Istentől valami különleges kegyelmet, különleges erőt kapunk, és ebben részesülünk, és ezért jövünk és veszük az úrvacsorát. Megint mások megemlékezésnek tartják, és az elmúlt évszázadokban vagy évezredben azt mondhatnánk, hogy elég komoly csatározások, vére menő csatározások folytak azért, hogy miről is szól az úrvacsora tana. És mégis Isten úgy döntött, hogy az úrvacsora tanát azt nem egy ilyen magyarázó teológiai levélbe fogja elhelyezni az új szövetségben, hanem a korintusiba. Vajon miért? Egy másik kérdés, ami foglalkoztatott engem, hogyha az úrvacsorának ilyen fontos helye van a hívő ember életében, akkor vajon miért engedte meg az Úr Jézus azt, hogy az úrvacsorát az őskeresztények, az első keresztények a hétköznapi étkezéssel együtt gyakorolják? Miért nem választotta már egészen elő, tehát egészen a kezdetektől külön az Úr Jézus az úrvacsorának a gyakorlását, és miért engedte, hogy az első keresztények gyakorlatilag úgy gyakorolják az úrvacsorát, hogy a közös étkezésnek egy része volt az Úrról való megemlékezés. Aztán egy másik kérdés, ami foglalkoztatott, hogy vajon amikor az úrvacsorában azt mondja Pál, hogy meghagyta nekünk az Úr Jézus, hogy az ő halálát hirdessük, az ő haláláról emlékezzünk meg, amíg ő eljöven, akkor miért csak a haláláról? Ugyanebben a könyvben, a korintusi levélben írja Pál apostol, hogyha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a hitünk. Az úrvacsora miért nem a Krisztus feltámadását és dicsőséges nagyságát hirdeti? Miért a haláláról emlékezünk meg, miért nem a feltámadásáról, uralkodásáról? Aztán egy másik furcsa dolog, ami foglalkoztatott, hogy egy olyan szentség, amit mi azért veszünk az Úrtól, mert reméljük, hogy abban közösségünk van vele, abban megerősödünk a hitünkben. Pál apostol ezzel a szentséggel kapcsolatban nagyon komoly fenyegetést ad. Azt mondja, betegség, erőtlenség, halál járhat vele. Miért fűz hozzá ilyesmit Pál apostol? Miért fenyeget bennünket egy olyas valamivel, amihez a mi érzelmeink úgy kötődnek, hogy vágyakozunk erre, hogy megkapjuk az Úrtól és gyakoroljuk. Aztán egy másik kérdés, ami nem hagyott nyugodni, hogy vajon miért kell méltóvá várni az úrvacsora vételére, ha az pont azt fejezi ki, hogy Krisztus áldozata elegendő számunkra. Miért kell akkor az úrvacsora vételére méltóvá válni? Nem valószínű, hogy minden kérdésre választ fogok adni, ezek a kérdések még azóta is foglalkoztatnak, de én azt gondolom, hogy jó lenne végigmenni az úrvacsora szereztetésének az igéin, és ezen az egész tanítási részen, hogy lássuk, hogy valóban mit is jelent az úrvacsora, miért gyakoroljuk, és mi volt az a probléma, ami felvetette Pál apostolban azt, hogy az úrvacsoráról feltétlenül írni kell a korintusi gyülekezetnek. Ha elkezdjük az ige olvasását a 17. versről, a 11. részben, akkor azt látjuk, hogy elég sok probléma volt Korintusban az úrvacsorával kapcsolatban is, de egyébként sok minden mással is. Az első, amit megemlít Pál apostol itt a 17. versben, azt mondja, hogy mikor a következőre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem a javatokra jöttök össze. Nem a javatokra, hanem a károtokra jöttök össze. El tudjuk azt képzelni, hogy az úrvacsoráról úgy megyünk haza, hogy jobb lett volna, ha nem vettük volna? Pál apostol erről beszél, hogy a károtokról jöttök össze, tulajdonképpen kárt okoz nektek az, ahogyan az úrvacsorát gyakoroljátok, és nem válik a javatokra. Az első keresztények ugye az úrvacsorát, mint mondtam, a közös étkezéshez kötötték, rendszeresen gyakoroltak egyfajta szeretett vendégséget, ezt nevezték agápénak, és rendszeresen gyakorolták a szeretett vendégség részeként az úrvacsorát, az eukarisztiát, ami a háladás szóból származik. Házanként vették általában az úrvacsorát heti, vagy havi rendszerességgel, megtörték a kenyeret általában a hét első napján, vasárnap. És ahogyan nálunk is a szeretett vendégség, aminek része volt az úrvacsora, a gyülekezet építését szolgálta, hát ott is ezt a célt szolgálta volna, De Pál apostol megjegyzi, hogy az, amit ott csinálnak, az egyáltalán nem a gyülekezet építését szolgálta, hanem a rombolását. Aztán azt jegyzi meg Pál apostol itt a 18. részben, hogy mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek. És ezt részben el is hiszem. Azt mondja Pál apostol, hogy az úrvacsora közösség gyakorlásának az egyik nagyon nagy akadálya a gyülekezetben, hogy szakadások vannak a közösségben. És a korintusi levél sokat foglalkozik azokkal a szakadást okozó tényezőkkel, ami a korintusi gyülekezetet megosztotta. Ha az első fejezethez lapozunk, akkor rögtön találkozunk azzal, hogy egyesek Pálhoz, mások Apolloshoz kötötték, a maradék pedig Péterhez, Kéfáshoz kötötték magukat. Megkülönböztették egymást, magukat egymástól, annak alapján, hogy hogyan tértek meg, ki keresztelte meg őket, honnan indult el az ő hívő életük. Mintha különbé tenné őket az, hogy őket Kéfás, vagy Apollós, vagy Pál apostol keresztelte meg. Aztán, ha lapozunk tovább az első részben, az első rész vége felé, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagyra tartotta a korintusi gyülekezet a világi bölcsességet. Nagyon nagyra tartotta. És Pál apostolnak le kellett írni azt, hogy Isten bölcsessége bolondság, vagy ember bölcsessége bolondság az Isten szemében. És Isten nem a bölcseket választotta ki és hívta el, hanem a világ bolondjait választotta ki. Talán volt közöttük olyan, aki elmondhatta, hogy nekem doktori végzettségem, vagy nekem, én professzor vagyok, én tudósa vagyok egy-egy tudománynak. És emiatt talán lenézték azokat, akik nem ilyenek voltak. De Pál apostolnak fel kellett hívni a figyelmüket arra, hogy egyetlen embernek sem dicsekedni valója az Isten előtt. Egyetlen ember sem dicsekedhet a tudásával, a bölcsességével. A negyedik résznek a 10. versében nagyon érdekesen fogalmaz. Azt mondja összehasonlításképpen önmagával a gyülekezetet, mi bolondok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak vagytok Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Pál apostol tudja nagyon jól, hogy Isten nem tekint az ember bölcsességére, és nem tekint az ember dicsőségére, mert azok semmik számára. A korintusi gyülekezet számára viszont ez nagyon fontos volt, és önmagukat különnek tartották másoknál, és az megosztotta a gyülekezetet. Azt látjuk, hogy annyira erős volt az individualizmus, a mindenki azt csinál, amit akar, és jónak lát, gondolata ebben a gyülekezetben, hogy nem igazán volt helye a szeretetből fakadó figyelmeztetésnek, egészen addig, hogy előadódhattak olyan bűnök is a gyülekezetben, amiről Pál apostol azt mondja, hogy ez még a pogányok között sem fordul elő, ti pedig hagyjátok. Valószínűleg azért, mert a gyülekezet nem tartotta fontosnak, vagy nem tartotta helyénvalónak, vagy nem merte gyakorolni a szeretetből fakadó intést. Aztán azt látjuk a 6. versben, megint csak a megosztottság egyik jele, hogy a hívők pereskednek egymással. Már önmagában az a tény is szomorú, mondja Pál apostol, hogy a gyülekezetben nincsen hely és hajlandóság arra, hogy a konfliktusokat megoldják. És ezt még azzal tetézik, hogy elmennek a világi bíróságra, és ott veszekednek egymással. És ez megosztja a gyülekezetet. Aztán tovább menve a 8. részben Pál apostol foglalkozik a szabadosság és a szabadságnak a kérdésével. És azt látja, hogy a gyülekezet megosztott azért, mert egyesek a saját szabadságukra hivatkozva másoknak megütközést okoznak. A jogom van hozzá mentalitás nagyon erős volt a gyülekezetben. Sokkal erőteljesebben szólt, mint az a gondolat, hogy érted, miattad hajlandó vagyok lemondani. Ahhoz, vagy arról, amihez ragaszkodom. Aztán tovább benve a 12. és a 14. részben, ahol a lelki ajándékokkal foglalkozik Pál apostol, arra hívja fel a korintusiak figyelmét, hogy nem mondhatjátok azt, hogy az egyik vagy a másik gyülekezeti tag értéktelenebb, mert más szintű lelki ajándékkal rendelkezik. Nem mondhatjátok azt, hogy csak azok a fontosak a gyülekezetben, akik megvannak áldva mindenféle lelki ajándékkal, amik népszerűek a gyülekezetben. Nem mondhatod, hogy mindenki, aki kéz, vagy aki láb, vagy aki szem, az fontosabb, mint a test többi része. Talán nem véletlen, hogy a korintusi levélbe illesztve adta Isten a szeretet himnuszát a 13. részben. És a 16. részben a záró gondolatok között, a 14. versben azt mondja Pál apostol a gyülekezetnek, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Nyilvánvaló, hogy a korintusi gyülekezet nagyon megosztott volt. Nyilvánvaló, hogy a korintusi gyülekezet, amikor összegyűlt, hogy szeretetvendégséget gyakoroljon, vagy az úrvacsorában részt vegyen, akkor nem volt meg a légköre a szeretet gyakorlásnak, mert megosztottak voltak, mert különbnek tekintették egymást másoknál, mert fennhéjaztak, mert büszkék voltak, mert egymást megvetették. Aztán látjuk itt a 20. és a 22. versben, a felolvasott igében, hogy teljesen érzéketlenek voltak szociális területen is. A 20. versben azt olvassuk, hogy amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját veszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. El tudunk képzelni egy olyan úrvacsorát, ahol egy olyan szeretett vendégséget, ahol megjelennek a gyülekezet tagjai, és az egyik úgy megy haza, hogy éhezik, a másik meg úgy megy haza, hogy megrészegedik. Nyilvánvalóan abban az életkorban, vagy abban a korban a világban nem gyakorolták a különböző szociális rétegek összemosását, ott nem volt szokás, hogy a gazdag a szegénnyel együtt egyen. Viszont a keresztény gyülekezetek talán azért is gyakorolták az agapét, a szeretett vendégséget, hogy ott együtt legyen a gyülekezet minden rétege, minden tagja, és a szeretetet gyakorolhassa. Mégis sikerült úgy gyakorolniuk ezt a szeretett vendégséget, hogy az egyik éhezve ment haza a szeretett vendégségről, a másik pedig megrészegedve. Azt olvassuk itt, azt mondja Pál apostol, hogy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincsenelket. Nagyon, nagyon komoly szavak ezek, amiket Pál apostol megfogalmaz a korintusi gyülekezettel kapcsolatban. Azt mondja, hogy azért nem tudtok úrvacsorát venni, és az úrvacsorával helyesen élni, mert egymást megvetitek és megszégyenítitek. Nem vagytok érzékenyek egymás szükségleteire. Nem figyeltek arra, hogy kinek mire van szüksége a gyülekezetben. És Pál apostol ebben a szövegkörnyezetben, ebben a légkörben írja meg az úrvacsora szereztetési igéit, és mondja el, hogy mi is tulajdonképpen az úrvacsora. És én számomra ez azt mutatja, talán nem mindenki ért velem egyet, de számomra ez azt mutatja, hogy Pál apostol számára az úrvacsorának nem a teológiája volt igazán fontos. És a korintusiak sem igazából ott vétették el a dolgot, hogy nem ismerték a teológiai hátterét az úrvacsorának, hanem egyszerűen nem értették meg, hogy az Úr miért adta ezt a parancsot. Miért kell ezt neki hétről hétre gyakorolni? Miért volt fontos az Úr Jézusnak, hogy a haláláról ilyen módon megemlékezzünk? Nyilván, mivel abban az időszakban a szeretett vendégséget és az úrvacsorát egymással szoros összefüggésben gyakorolták, azért nagyon hamar kiderült, és itt a korintusi gyülekezetben is nagyon nyilvánvalóvá vált, amikor ezt rosszul csinálták. Ugye itt a nyilvánvaló eredmény, egyesek éhezve, mások a részegen mentek haza az úrvacsorára. Ma már ugye teljesen elválik a két cselekmény egymástól, havonta ugyan megtartjuk a szeretett vendégséget is, a gyülekezeti közös ebéddel, és megtartjuk az úrvacsorát is, de teljesen elkülönítve egymástól. És talán kevésbé érzékeljük azt, hogy a gyülekezet mikor alkalmas arra, hogy úrvacsorát vegyen, és mikor válik erre alkalmatlanná. Mikor mondhatjuk azt, hogy az úrvacsora, amit veszünk, tulajdonképpen kárunkra van, mert nem a megfelelő lelkülettel vesszük. Nem a megfelelő lelkülettel fogadjuk az úrvacsorát, és ezért kárára van a gyülekezetnek, nem pedig hasznára és építésére. És most szeretnék rátérni az úrvacsora üzenetére, ami a 23. verstől ír le Pál apostol. És én azt gondolom, hogy amikor az úrvacsora üzenetét vizsgáljuk, akkor fontos látnunk azt, hogy Isten úgy rendelte el az úrvacsorát, hogy ezt gyakorolva valamire emlékeztessen bennünket újra és újra és újra. Az első dolog, amivel Pál apostol kezdi az úrvacsora szereztetési igeit, hogy megjelöli azt az időpontot, amikor az úrvacsorát szerezte. Azt mondja a 23. versben, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Ismerjük az utolsó éjszakának a történeteit, vagy az utolsó estének, amikor együtt volt a tanítványokkal a történetét, és tudjuk, hogy a tanítványokat mi foglalkoztatta azon az éjszakán. Hát azt foglalkoztatta őket, hogy amelyek ott lesznek a mennyben, akkor ki melyik oldalon áll az Isten trónján, jobb, bal oldalon, kinek milyen feladata lesz, kinek milyen pozíciója lesz. Aztán volt egy tanítvány, aki pedig azon serénkedett és tüsténkedett, és azon igyekezett, hogy hogyan hajtsa be azt a pénzt, amit kapott a főpapoktól, és hogyan árulja el az Úr Jézust. És Krisztus műve, az úrvacsora arról szól, hogy amikor Krisztus árulására készültek, amikor Krisztusról elfeledkeztek, és mindenki csak magával foglalkozott, Krisztus akkor szerezte az úrvacsoráját. Krisztus műve, Krisztus üzenete az úrvacsorában arról szól, hogy amikor a mi életünk teljes mértékben elfordulva Istentől, még másokon is átgázolva, csak a saját akaratunkat, csak a saját tervünket akarjuk teljesíteni, csak a saját életünket akartuk megélni, még Istent is megvetettük, hogy ezt elérhessük a céljainkat, Isten már akkor gondolt a mi megmentésünkre, a mi üdvösségünkre. Isten már akkor kész volt önmagát megtörve odaadni önmagát értünk helyettesítő áldozatként. És ez meghatározhatja a mi hozzáállásunkat is, a mások felé való szolgálatban, a testvéreink felé való viszonyban. Kik felé vagyok én kész szolgálni? Az Úr Jézus kész volt azok felé szolgálni, akik nem törődtek vele, akik éppen az állulására készültek. Kész vagyok szolgálni azok felé, akik nem értékelik a szolgálatomat? Kész vagyok szolgálni a gyülekezetben azok felé, és áldozatot hozni olyanokért, akikkel talán nem jövök ki jól, akik talán ellenfeleim, mert nem értenek velem egyet sok mindenben. Aztán tovább haladva az Úr Jézus, azt olvassuk, hogy 24. versben, hogy hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyetek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Az Úr Jézus hálát ad, amikor megtöri a kenyeret. Én azt gondolom, ennek is egy szimbolikus jelentése van. Amikor az Úr Jézus úgy döntött, hogy vállalja a mi bűneinkért járó büntetést és megtöretést, ezt nem kénytelen, kelletlen vállalta föl, csak engedelmességből, hanem az Isten iránti hálából. És amikor megtöri ott a kenyeret a tanítványok szeme láttára, ez a hála fejeződik ki. Uram, hálás vagyok neked azért, hogy váltságot készítettél az ember számára. Hálás vagyok azért, hogy Isten igazságos ítélete, amely minden embert kell, hogy sújtson, engem sújthat majd. Én hordozhatom el ennek a büntetését. Köszönöm, hogy Istenem megoldást készítettél az embereknek, és ezt a megoldást rajtam keresztül viszed végbe. A megváltói műve Istennek az Úr Jézus Krisztus megtöretésén keresztül megy végbe. Tudja, hogy ez nem csak részéről áldozat, hanem az Atya részéről is áldozat, hiszen az ő szeretett fiát adja, az ő egyszülött fiát adja értünk. Krisztusban ő közösséget vállal a bűnnel. Ő azt is magára veszi a kereszten. És Jézus hálát ad, mert tudja, hogy mindez a megmentésüket szolgálja. És azt gondolom, hogy mi is hálával szolgálhatunk mások felé, gondolva arra, hogy Isten minket eszközül használhat abban, hogy mások életéről gondoskodjon, hogy mások megváltásáról gondoskodjon. És ennek nem egy tehernek kell lennie az életünkben, amire úgy gondolunk, hogy ezt egy kereszt, amit hordozok, hanem egy hála lehet a szívünkben azért, hogy Isten engem felhasznál ebben. Hogy Isten engem eszközeként használ és hív el, hogy gondoskodhasson másokról. Azt olvassuk az úrvacsora igéiben, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úr Jézus Krisztusnak a teste megtöretik az értünk való szolgálatban. És azt gondolom, hogy ez az úrvacsorának a fő üzenete. Az Úr Jézus teste megtöretik az értünk való szolgálatban. Ez az a példa, amit az Úr Jézus végső soron a tanítványokra hagy. És az utolsó éjszakának a jelenetei között ezért van ott a lábmosás is, amiben azt mutatja be, hogy a szolgálatban igen, megtöretünk az egymás felé való szolgálatban. Sajnos az emberi mentalitás egészen más. Mi nagyon sokszor a szolgálatot azért végezzük, mert ezzel kitűnünk a többiek közül, mert ezzel láthatóvá válunk, mert ezzel talán elfogadást kapunk másoktól. Vagy a szolgálat másik oldalán állva talán örülünk, hogy valaki szolgál minket. Örülünk, hogy szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A bűn és a büszkeség beszennyezi a szolgálatnak a lelkületét, a gyülekezettel való kapcsolatunkat. De Jézus arról ad nekünk példát, hogy szolgálhatunk úgy egymásnak, azzal a tudattal és azzal az elkötelezettséggel, hogy készek vagyunk megtöretni. Készek vagyunk megaláztatni ebben a szolgálatban, hiszen Jézus ezt a példát adta elénk. A szolgálatban tulajdonképpen akkor növekszem, amikor képes vagyok egyre több nehézséget elszenvedni, elhordozni, kész vagyok ezeket Istentől elfogadni. Ha Pál apostolnak a beszámolóját olvassuk a különböző gyülekezeteknek írt leveleiben, hogy mi mindent kapott ő a gyülekezetekből cserébe. Hát itt a korintusi gyülekezetben, például a 10. részben, a 2. Korintusnál, 2. Korintus 10. részében, a 10. versben azt olvassuk, Így fogalmaz a korintusi gyülekezet Pál apostolról, mert levelei mondják súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen, beszéde szánalmas. Ez volt a gyülekezetnek a véleménye Pál apostolról. És nagyon sok szenvedésben volt Pál apostolnak része, nem csak a gyülekezet részéről, hanem még a kívülállók részéről, a zsidók részéről, pogányok részéről is, hogy szolgálhasson a gyülekezet felé. De Pál apostol kész volt ezt fölvállalni, mert azt a példát látta Krisztustól, hogy Krisztus teste megtöretett a szolgálatban. Krisztus ezt vállalta föl, és ezt a példát adta nekünk. Aztán azt olvassuk tovább menve az úrvacsora igékben, 25. versben, hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Jézus kiontott vére az áldozat, ami miatt Isten mindannyiunkat elfogad, ami miatt Isten befogad bennünket az ő országába, ami alapján megköttetik az új szövetség ember és Isten között. Isten fia az élete árán szerzett nekünk üdvösséget. Mondhatnánk azt is, hogy Isten Krisztusban mindent odaadott nekünk, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. A vér fejezi ki legteljesebben azt, hogy az egész életét feltette azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Mi mindenről mondott le Krisztus azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. A Filippi levélben, a Krisztus himnuszban olvashatunk arról, hogy ő letette az isteni dicsőségét. Hogy ő korlátozta a hatalmát. Hogy ő a tökéletes tisztaságát beszennyezte, amikor magára vette a bűneinket. Hogy az élet feletti uralomról lemondott, amikor letette az életét, és életét az Atya kezébe helyezte. Mérhetetlen áldozatot hozott értünk. Miért kell elemlékeznünk az úrvacsora közösségében? Mert ezt a lelkületet várja tőlünk Isten. Ez a lelkület kell, hogy tápláljon bennünket is. Az utolsó este az Úr Jézus parancsot adott, új parancsot adott a tanítványainak. És tudjuk jól, hogy ez az új parancsolat kicsit másképpen szól, mint az a parancsolat, amit eddig a zsidók ismertek. Az új parancsolat úgy szól, a János Evangélium a 13. részének a 34. versében, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Az Isten iránti hálánkat, az Isten iránti viszont szeretetünket abban tudjuk kifejezni, hogy utánozzuk az ő szeretetét, a Krisztus szeretetét. Hogy egymás iránt gyakoroljuk, egymás felé gyakoroljuk a Krisztus szeretetét. Én azt gondolom, hogy ma egy nagyon furcsa világban élünk, és ma a hívők sokkal inkább a személyes megszentelődést teszik az életük első prioritásává. Inkább elmenjünk egy bibliaiskolába, mint hogy átmenjünk a szomszédba segíteni a testvérünknek. Valahogy felcserélődtek az értékeink. Isten a testvérekkel való kapcsolatunkat teszi az elsődleges prioritássá az életünkben. És azt mondja, hogy úgy kell szeretnetek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket. Ezt hagyta ránk az Úr Jézus, az önzetlen szeretet gyakorlását. Ennek persze az lesz az eredménye, hogy a szeretet gyakorlása közben megszentelődünk, és átformálódunk a Krisztus képére. De az Efézusi levél 4. része világossá teszi, hogy amikor Isten elképzeli és eltervezi a gyülekezet növekedését és fejlődését, akkor ezt is egységben képzeli el. Azt mondja a 12. versben, hogy azért adott szolgálatokat, azért adott ajándékokat a gyülekezetnek, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, és a 13. vers, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére. A szentségben együtt kell növekednünk, mint gyülekezet, mint Isten népe, nem pedig egyénileg. Persze egyénileg is növekedni fogunk, és Isten várja is tőlünk, de lássuk meg, hogy Isten a szeretet prioritását magasabbra helyezte az életünkben. Hirdessétek az Úr halálát, ez a parancsa az úrvacsorai igehirdetés, az úrvacsorai üzenetnek. Hirdessétek az Úr halálát, mint még amíg eljön. Miért nem a feltámadását, miért nem az uralkodását, miért nem az eljövedő ítéletét? Isten más szolgákat bízott meg azzal, hogy az ő uralmát és dicsőségét hirdessék. Tudjuk nagyon jól az Isten igéjéből, hogy Isten teremtett világa hirdeti Isten dicsőségét. Nekünk hívőknek az Úr halálát kell hirdetnünk. Az Úr indulatát kell hirdetnünk, amit abban mutatott meg, amikor értünk áldozta az életét. Erről kell nekünk tanúskodnunk. Az egymás iránt érzett szeretetünkben és gyakorlott szeretetünkben. És beszél utána a helyes lelkületről, ami az úrvacsora vétele és az úrvacsorához való hozzáállás és a gyülekezetünkkel való kapcsolat barátságot köti össze. És nekem meggyőződésem, hogy az úrvacsora vételének a lelkülete, az egy másik lelkülethez kapcsolódik nagyon szorosan, mégpedig ahhoz a lelkülethez, hogy én hogyan gondolkozom a gyülekezetemről, hogyan gondolkozom az Isten népéről, kik ők számomra. Amikor egy gyülekezethez csatlakozunk, vagy elkötelezünk magunkat egy helyi gyülekezet mellett, akkor vajon mi motivál bennünket erre? Vagy amikor már régóta tagja vagyunk egy ilyen helyi gyülekezetnek, már ős tagok vagyunk itt, vagy akár alapító tagok, mi motivál még arra, hogy jöjjünk ide a gyülekezetbe, hogy ide tartozzunk, hogy itt szolgáljunk? Nagyon sokszor egy kicsit az az érzésem, hogy ez hasonló ahhoz, mint amikor valaki a mobiltelefonjához egy szolgáltatási csomagot vásárol. Azért járunk ide, mert ez közel van. Azért járunk ide, mert itt jó a gyerekmunka. Azért járunk ide, mert itt fiatalos az énekszolgálat. Jó az igehirdetés. Jelen van az én korosztályom, és tudok azonosulni a problémáikkal. Sokféle program közül lehet választani. De vajon mit vár Isten, hogy mi felé köteleződjük el, amikor a gyülekezet felé elkötelezzük magunkat? Én azt gondolom, hogy Isten többféle képet használ erre, hogy ezt megértesse velünk. Az egyik ilyen kép, az, amit pont itt a korintusi levélben mutat be, hogy amikor Isten népének a részévé válunk, akkor egy testhez kapcsolódunk be. Szoros részei leszünk egy testnek, ami együtt kell, hogy működjön. Aztán egy másik kép, amit használ, hogy élő kövekké válunk egy épületben, szorosan összeillesztve a többi épület egységgel. Egy másik kép, amit bemutat, hogy Isten családjába kerülünk bele, és családtagjaivá válunk egymásnak. Egy másik kép, hogy beoltatunk egy növénybe, és bennünk is ugyanaz áramlik, ugyanaz az életnedv, ami a növény többi tagjában. És azt a képet is látjuk itt ugyancsak a korintusi levélben, hogy együtt épülve alkotjuk az Isten, a Szentlélek templomát. Ebből a képből nagyon világos, hogy amikor a gyülekezethez elkötelezzük magunkat, akkor mi emberekhez kötelezzük el magunkat. Testvérekhez kötelezzük el magunkat. Emberekért vállalunk felelősséget. Befogadjuk, bevállaljuk egymást. Nem mi döntjük el, hogy ki lesz majd a gyülekezetnek a tagja, hogy kit kell majd elfogadnunk, és kit kell majd elhordoznunk, ki felé kell szolgálnunk. Ezt majd az Isten fogja eldönteni. Mi viszont azt a vállalást tesszük, hogy én a gyülekezet tagjai felé elkötelezem magamat, és feléjük fogok szolgálni. És ezt úgy tesszük azon a módon, azzal a lelkülettel, amit Krisztus az úrvacsorában ránk hagyott. Amikor bemutatta, hogy ő hogyan szolgált felénk. Az Úr Jézus az irántunk, a felénk való szolgálatában azt mutatta be, hogy ő megtörhetett ebben a szolgálatban. És én azt gondolom, hogy nekünk is ezt a lelkületet kell magunkra vállalni, és ezzel a lelkülettel kell a gyülekezet felé viszonyulnunk. És azt gondolom, hogy ahogyan a gyülekezet felé viszonyulunk, az határozza meg azt, hogy helyesen viszonyulunk-e az úrvacsorához. A 27. versben arra figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogy azért, aki méltatlanul leszi az Úr kenyerét, vagy iszza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste ellen. Mit jelent az, hogy méltatlanul veszem? Minden alkalom, amikor az úrvacsorát vesszük, akkor megvalljuk bűneinket az Úrnak. Hogy amiről tudok, amit elkövettem, bűnöket, azt Isten elő vigyem és rendezzem, hogy Isten előtt tisztán állva tudjam venni az Úr vacsoráját. Én azt gondolom, hogy talán ebben a részben, mintha máshol is szó lenne. Azt olvassuk itt, hogy vizsgálja meg ezért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Azt mondja, hogy azok veszik méltatlanul az Úr vacsoráját, akik nem becsülik meg az Úr testét. És aki nem becsüli meg az Úr testét, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Mit fejez ki az Úr teste és vére? Azt a módot, ahogyan ő szolgált felénk. A teste megtöretett, a vérét áldozta, mindenét odaadta nekünk. Aki nem becsüli az Krisztus testét, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Mit jelent nem megbecsülni az Úr testét? Én úgy gondolom, hogy az Úr teste ebben az értelemben nem az úrvacsorai kenyér és bor, ami itt van. Az Úr teste az Isten népe, az Isten gyülekezete. Ha te nem becsülöd meg, nem tartod különösen értékesnek az Isten népét, a maga tökéletlenségével együtt, akkor vétkezel az Úr teste és vére ellen. Miért? Mert Isten azt hagyta ránk, az Úr Jézus azt hagyta ránk példaként, hogy az ő lelkületét kövessük. Azért emlékezünk meg az Úr haláláról újra és újra, mert Krisztus ezt a lelkületet akarja táplálni bennünk, hogy ő megtöretett, miközben nekünk szolgált. Ő áldozatot hozott, miközben nekünk szolgált. Nem tudunk méltóvá válni az úrvacsorában való részvételre, ha nem tudunk azonosulni Krisztusnak ezzel az indulatával. És nem tudunk méltóképpen tanúskodni arról, hogy ő így szolgált felénk. Ha képtelen vagyok szeretni a testvéreimet, ha megvetem őket, ha nem vagyok hajlandó rendezni a konfliktusaimat, ha haragot táplálok a szívemben, ha vannak testvérek a gyülekezetben, akikkel nem tudok kapcsolatot teremteni, mert valamit nem tudtam neki megbocsátani, vagy egyszerűen nem tudok valamit elviselni benne, akkor a Krisztus indulata hiányzik a szívemből, hiszen a Krisztus indulata az, hogy legyél kész megtöretni az egymásért való szolgálatban. Legyél kész áldozatot hozni az egymásért való szolgálatban. És hogy mennyire komolyan veszi az Úr Jézus ezt a lelkületet, itt látjuk a figyelmeztetést az igében. Azt mondja, hogy aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ugye így kezdi ezt a szakaszt, hogy a korintusiak kárukra jöttek össze, mert ítéletet ettek és ittak maguknak, mert miközben gyakorolták az Úr vacsoráját, aközben megvetették egymást. Aközben lenézték egymást, és megszégyenítették egymást. Ítéletet eszem és iszom magamnak, hogyha nem az a lelkület van bennem, amit Krisztus táplál bennem az én testvéreim iránt. Egy nagyon-nagyon furcsa, és nem szeretjük ezt olvasni, de mégis ide van írva. 30. versben azt mondja Pál apostol, hogy ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, ezért halnak meg annyian. Isten nagyon komolyan veszi azt az indulatot, amit Krisztus táplál bennünk. És hadd álljak meg itt egy pillanatra ennél a résznél, mert tudjuk, hogy van erőtlenség, tudjuk, hogy van betegség, és tudjuk, hogy van halál a mi gyülekezetünkben is. És sokszor, amikor ezek az eseményekről hírt kapunk, és megtörténnek, vagy kihirdetik a gyülekezeti órán, és kiderül, hogy valaki beteg, valaki erőtlen, valaki meghalt, akkor önkéntelenül is arra gondolunk, hogy nem lehetséges, hogy valami történt az életében, nem becsülte meg az Urat, és ezért történt az életében ez. És amikor ezek a gondolatok elkezdenek fölnőni bennünk, akkor pont elmegyünk az úrvacsora gondolata mellett, anélkül, hogy azt komolyan vennék. Hiszen miről szól az úrvacsora gondolata? Miről szól az úrvacsora üzenete? Arról szól, hogy én megtöretem és szolgálok a másiknak. Arról szól, hogy amikor én megtudom, hogy valahol gyengeség, erőtlenség, betegség van a gyülekezetben, akkor az első gondolatom az lesz, hogyan szolgálhatok-e felé az ember felé. Hogyan imádkozhatom érte? Hogyan vigasztalhatom meg? Hogyan sírhatok vele együtt? Hogyan szolgálhatok felé szeretettel? Mert ezt az indulatot táplálja bennünk Krisztus. És kinek a feladata megvizsgálni, hogy mi is történt pontosan? Leírja itt az ige. Azt mondja, 28. versben, vizsgálja meg azért az ember önmagát. Önmagát. Mindenkinek saját magát kell megvizsgálnia. Elsősorban azt, hogy az a Krisztus indulat ott van-e a szívemben, amikor a testvéremre gondolok, testvérem felé szolgálok. Egy nagyon érdekes gondolat van a Máté evangélium 5. részében. Máté evangélium 5. részében az Úr Jézus a 23. és a 24. versben egy olyan jelenetet ír le, amikor valaki a templomba megy, és hála áldozatot visz Istennek. És azt mondja a 23. 24. versben, Máté 5. részben, hogy amikor tehát áldozati ajándékot az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékot az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb a testvéreddel, és akkor tér vissza, és vidd fel a te ajándékodat. Mintha Isten nem engedné meg nekünk, hogy őt imádjuk, és dicsérjük, és neki szolgáljunk, addig, amíg ezt képtelenek vagyunk krisztusi indulattal egymás felé megtenni. Isten ezt az indulatot várja, hogy a szívünkben felnövekedjen és megerősödjön. Már azt hiszem, mondtam ezt itt erről a szószékről, és talán furcsán hangzott. Egyszer azt a kijelentést tettem, hogy nem tudjuk mi Istent szeretni, csak a testvéreinkben. És én azt gondolom, hogy ezt, ha talán nem is ilyen határozottan és erőteljesen, de talán egy kicsit újrafogalmazva úgy mondanám, hogy Isten azt az utat adta meg nekünk az ő viszont szeretetére, hogy mi egymást szeretjük, és egymás felé szolgálunk Krisztusi lelkülettel. Ezért adta nekünk az új parancsolatot. És ahogyan a Monti által reklámozott könyvben, amit remélem már mindenki elolvasott azóta, amióta Monti kiosztotta, egy nagyon érdekes gondolat szerepelt, hadd mondjam el, és hadd húzzam alá, azt hiszem talán Monti is említette, ez csak annyira idevág. Máté evangéliuma, vagy a János evangéliuma 17. részében, amikor az Úr Jézus a főpap imádságban az atyához imádkozik, hogy nagyon furcsa kijelentést tesz a 21. és a 23. versben. Azt mondja, hogy 20-tól olvasom, de nem értjük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, és elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 23. versben ezt megerősíti, és azt mondja, én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mintha Isten azt mondaná, hogy felhatalmazza a világot arra, hogy az alapján ítélje meg, hogy Krisztus valóban az élő megváltó és az atya küldötte, hogy mit csinálnak a keresztények egymással. Felhatalmazza erre Isten a világot. Hogy az alapján ítélje meg, hogy Krisztus a megváltó, hogy mit tesznek egymással a keresztények. Mert Krisztus, mint megváltó, azt hagyta ránk, hogy azért emlékezzünk meg az ő haláláról újra és újra, hogy az ő halálának az indulatát, az ő lelkületét, az ő áldozatkészségét gyakoroljuk egymás között. És amikor az Úr szent vacsorájára készülünk, amikor az Úr vacsoráját vesszük, akkor azt kell megvizsgálnunk a szívünkben, hogy Uram, ott van-e ez az indulat a szívemben? Kész vagyok-e így szolgálni a gyülekezetemet? Így viszonyulok-e a testvéreimhez? Kész vagyok-e én is megtöretni ebben a szolgálatban, ha kell? És megalázottan szolgálni mások felé, úgy, ahogyan ezt te tetted, úgy, ahogyan erről te példát adtál. Az az imádságom és az a vágyam, hogy azért akarjunk ide ebbe a gyülekezetbe tartozni, mert szeretnénk, és legyen ez az elkötelezésünk, hogy szeretnénk a Krisztus indulatával egymásnak szolgálni. Úgy, ahogyan arról ő példát adott az Úr vacsorában. Imádkozzunk. Köszönöm neked, drága Istenem, hogy az Úr szent vacsoráját ránk hagyományoztad, és megparancsoltad, hogy gyakoroljuk azt időről időre, emlékezzünk meg az Úr megtört testéről és kiontott véréről. És szeretnénk ezt úgy tenni, hogy annak az indulatát teljes mértékben a mi szívünkbe átvegyük. És ahogyan te kész voltál olyanok felé szolgálni, és olyanok felé megtöretni, akik téged semmibe vettek, vagy éppen az elárulásodon fáradoztak. Uram, hadd legyünk mi sokkal inkább készek megtöretni és áldozatot hozni azokért a testvéreinkért, akikkel te egy testé kovácsoltál bennünket, akiket a családunká tettél, akiket az Isten épületévé, Isten templomává tettél velünk együtt. Kérlek, hogy alázd meg minket a mi szívünkben, segíts megvizsgálni a mi indulatunkat, hogy van-e a szívünkben neheztelés, vagy harag, vagy meg nem bocsátás, vagy konfliktus, amit nem rendeztünk, és nem akarunk rendezni a testvéreinkkel. Vizsgálj meg bennünket, Uram, és mutasd meg, hogy van-e ilyen hiányosságunk, és tegyél minket alkalmassá arra, Uram, hogy úgy tudjunk részesülni az Úr vacsorában, hogy méltó legyen az a te halálodhoz, méltó legyen az a te megtört testedhez és kiontott véredhez. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztust értünk adtad, és lehetőséget adtál nekünk arra, hogy a te családod tagjai legyünk. Hadd adjunk ezért hálát, nem csak a szavainkkal, az énekeinkkel, hanem a Krisztusi bennünk munkálkodó lelkülettel is. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.